Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából
pápai üzenet a párizsi híveknek: építsetek Krisztusra alapozott új emberiséget.
Több mint 60 ezer zarándok nagyboldogasszony ünnepén Częstochovában.
30 évvel a bársonyos forradalom után, ahogy a prágai szentszéki nagykövet látja.
Pápai üzenet a párizsi híveknek: építsetek Krisztusra alapozott új emberiséget. Legyetek egy új emberiség építői, amely Jézus Krisztusban gyökerezik, hangzik Ferenc pápa üzenete, amelyet nagyboldogasszony napján küldött Michel Opeti párizsi érseknek és az egyházmegye híveinek. 4 hónappal a Notre-Dame székesegyházat pusztító tűzvész után a hívek a Szajnán átívelő Szent Lajos hídnál gyülekeztek össze, hogy onnét induljanak a hagyományos köbbenetre, amelyet a boldogságos Szűz Mária mennybevételének napján tartanak a Sziget utcáin. Több száz hívő jelenlétében Ave Maria énekkel indult a processzió csütörtökön délelőtt a Saint-Sulpice templom felé, ahol Michel Opeti párizsi érsek szentmisét mutatott be. Hagyomány szerint ez alkalommal is megújították 13. Lajos francia király fogadalmát, amellyel 1638. február 10-én Franciaországot a szűzanyának ajánlotta.
Ferenc pápa erre az alkalomra küldött üzenete, mely Pietro Parolin bíboros aláírásával érkezett a francia fővárosba, spirituális közelségéről biztosítja a híveket. A pápai üzenetet a szentmise végén Patrick Chauvet atya, a Notre-Dame székesegyház igazgatója olvasta fel. Mint egy igazi anya, Mária velünk együtt jár, velünk harcol, és fáradhatatlanul védelmezi Isten szeretetének a közelségét. Osztozik minden nép történetében, mely megkapta az evangéliumot, ami már történelmi identitásának a részét képezi. Ferenc pápa üzenetében Szűz Mária közbenjárására azt kéri az Istentől, hogy a székesegyház, mint építészeti gyöngyszem újjáépítése, legyen a hit újjáéledésének a jele a hívekben. A reménységgel eltelt hívek családjaikban és közösségeikben legyenek a Jézus Krisztusban gyökerező új emberiség építői.
Több mint 60 ezer zarándok nagyboldogasszony ünnepén Częstochovában. Idén is fiatalok tízezrei zarándokoltak el a jasznagórai Fekete Madonnához, hogy hálát adjanak a mennybe felvett szűzanyának, aki mindig védelmezte és, ha kellett, helyreállította Lengyelország függetlenségét. A jó végül mindig a rossz fölé kerekedik, mert a jó a világban működik, a jó a szeretet útja, amely Istentől ered, mondta Ján Romeo Pavlovsky érsek, pápai delegátus, aki augusztus 15-én a nagyboldogasszony napi szentmisét bemutatta. A szentmisét annak az ünnepség sorozatnak a keretében tartották, amely a szentszék és a Lengyelország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának 100. évfordulóját ünnepli. A zarándokok zöme a hagyományos Varsó Częstochova gyalogos zarándoklat keretében érkezett Jasznagórára, mintegy 10 napos menetelést követően.
Ján Pavlovsky érsek szentbeszédében megállapította: Jasznagóra, a fényes hegy, a történelem során mindig összegyűjtötte a lengyeleket, mint Lengyelország királynőjének lelki trónusa, mint lelki főváros. Ahogy gyakran mondta Szent II. János Pál pápa ezen a zarándokhelyen, a lengyelek a történelem során hozzászoktak ahhoz, hogy ide zarándokoljanak, mert itt van a nemzet szíve, hiszen itt dobog Mária szíve. Itt mindig szabadok voltunk, és íme most is szabadok vagyunk, állapította meg a Szent Pápa nyomán Pavlovsky érsek.
Ne engedjük, hogy a rossz legyőzzen bennünket, hanem a jóval győzzük le a rosszat. Alkossunk jót, cselekedjünk jól, éljünk jól, biztatott a pápai legátus. Még ha ki is kezdenek velünk, és újjal ránk is mutogatnak, hogy megbüntessenek bennünket, akkor is a jót tesszük. Mert a jó, a szép és a szeretet az az útvonal, amelyen mi haladunk. A zarándoklatról a kegyhely vezetője elmondta, hogy az idei jubileumi zarándoklat május 12-én kezdődött, és 182 gyalogos zarándok csoport érkezett Jasznagórára, összesen közel 100 000 zarándok, több mint a tavalyi esztendőben.
A Szentszék és a Lengyelország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának 100. évfordulóját ünneplő események idén március 13-án kezdődtek, melyre Ferenc pápa üzenetét Pietro Parolin bíboros államtitkár hozta el Varsóba. Az eseményen részt vett Anna Azari, Izrael varsói nagykövete, és így nyilatkozott. A béke és a boldogság a legfontosabb az életünkben, ezt kívánom most itt mindenkinek. A centenárium ünnepről a Lengyel Posta új bélyek sorozat kibocsátásával emlékezett meg. Június 6-án a Varsói Apostoli Nunciatúra kertjében felavatták Achille Ratti, a Vatikáni Rádiót 1931-ben megalapító, későbbi 11. Pius pápa szobrát, aki a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után az első apostoli nunciusként tevékenykedett Varsóban. 15. Benedek pápa 1918. áprilisában küldte őt Lengyelországba, először apostoli vizitátorként, majd nunciusként.
Harminc évvel a bársonyos forradalom után, ahogy a prágai szentszéki nagykövet látja. Az Aci Stampa olasz katolikus online újság augusztus 12-i dátummal terjedelmes cikket közöl a cseh rendszerváltásról, az úgynevezett bársonyos forradalomról. Andrea Gajarducci újságíró kérdezi a történelmi eseményről Václav Kolaja csehországi szentszéki nagykövetet, aki feltárja azt a hatalmas szenvedést, amivel a csehszlovák kommunista rezsim a cseh katolikus egyházat sújtotta.
30 évvel ezelőtt, 1989-ben szinte egyetlen hét alatt elsöpörte a csehszlovák kommunista rendszert a növekvő polgári tiltakozás, mely alkotmánymódosításhoz és 1948 óta az első nem kommunista vezető kinevezéséhez vezetett. Ez a bársonyosnak nevezett vértelen forradalom a mai cseh köztársaság számára olyan jelentőségű volt, mint később a berlini fal leomlása.
A történelmi eseményre emlékezésképpen a cseh katolikus püspöki konferencia nemzeti zarándoklatot hirdetett meg Rómába november 11-e és 13-a között, amin 2000 zarándok részvételével számolnak. A zarándoklaton részt vesz a teljes cseh püspöki kar és egy prágai parlamenti küldöttség is. Az Aci Stampa újságírója ezen történelmi évforduló kapcsán kéri az elemző visszatekintést a cseh szentszéki nagykövettől.
Hogyan tudta a Szentszék fenntartani a kapcsolatokat a csehszlovák hatóságokkal a szovjet uralom ideje során?
1948. februárjában szerezték meg a kommunisták hatalmat Csehszlovákiában, és legfőbb szándékuk az volt, hogy éget verjenek a Szentszék és a helyi püspöki konferencia közé. Az apostoli diplomatákat már kezdettől fogva kizárták az állam és egyház közötti tárgyalásokból Csehszlovákiában, majd ezt követően kiutasították őket az országból, miután bezárták a csehszlovákiai apostoli nunciatúrát. 1950 elején a kommunista kormány elrendelte Csehszlovákia szentszéki diplomáciai képviseletének a likvidálását, majd elutasította Svájc javaslatát 1950 márciusában, hogy képviselje a szentszék érdekeit Csehszlovákiában. Ilyen módon 10 évre megszűnt a szentszék és a Csehszlovákia közötti bármiféle hivatalos kapcsolat anélkül, hogy formálisan bezárták volna a diplomáciai kapcsolatokat.
A Szentszék és Csehszlovákia között tehát nem létezett kapcsolat, hangzott a következő kérdés.
A kommunista képviselők Csehszlovákiában elutasítottak bármiféle tárgyalást a Szentszékkel. A püspökök maradtak meg egyetlen dialógus partnerként, akikkel az egyház jövőjéről tárgyalni lehetett. A Szentszék megengedte számukra a tárgyalás megkísérlését, ha ebben konszenzus találnak egymás közt. Ugyanakkor ellátták őket tanácsokkal, hogy a legnagyobb óvatossággal járjanak el. A Szentszék ugyanis tudatában volt annak, hogy a kommunista kormány arra törekedett, hogy megbontsa a püspöki konferencia egységét azzal a titkos tervvel, hogy Csehszlovákiában olyan nemzeti, hazafias patrióta egyházat teremtsenek, amely független a Vatikántól, ahogy ez napjainkban Kínában történik.
Milyen volt a katolikusok helyzete Csehországban?
A papság a klérus ellen hozott antiklerikális intézkedésekkel, amelyet 1949. júniusában bevezettek, és következetesen végrehajtottak, a következő esztendőkben is, Csehszlovákia azzal a szomorú hírrel dicsekedhetett, hogy a vasfüggönyön túl egyike a legkíméletlenebb egyházüldöző országoknak. A katolikus híveknek gyakorlatilag megtiltották, hogy kapcsolatot tartsanak fenn az egyház vezetőivel, ami csak titokban történhetett meg, és mindig a lebukás veszélyével kellett szembenézniük. A papság is a hívek kapcsolatát a Vatikánnal az ellenséggel való együttműködésnek tartották, és szigorúan büntették.
Hogyan járt el a Szentszék, kérdezte az olasz újságíró.
A Szentszék minden lehetséges megtett annak érdekében, hogy fenntartsa a kapcsolatot a csehszlovák helyi egyházzal. Ebből a célból diplomáciai fogásokkal élt a nyugati, olasz, francia és főként osztrák diplomaták segítségével, akik a földrajzi és történelmi közelség révén jó kapcsolatokkal rendelkeztek. Továbbá az ő érdekükben is állt figyelemmel követni a szomszédos ország eseményeit. Híreket szállított a csehszlovákiai eseményekről Olaszország Szentszéki nagykövetsége, miután tájékozódott a prágai olasz nagykövetségen keresztül. Egy másik információ csatornát jelentett a jezsuiták vonala, a római jezsuita központi rendház és a jezsuiták helyi rendtartománya között. Mindazonáltal a Vatikánban a legtöbb hírt az országukból kimenekült csehszlovák emigráns papok hozták.
Mik voltak ez időtájt a Szentszék legfontosabb diplomáciai célkitűzései?
Tekintetbe véve, hogy a vatikáni levéltárokban az érintett időszakot illető egészen 12. Pius pápaságáig visszanyúló anyagok csak 2020. márciusától lesznek hozzáférhetőek, jelenleg nem lehet pontosan rekonstruálni a római kúria gyakorlati eljárásait. Minden esetre még a források hiányában is megállapíthatjuk, hogy a pápai diplomácia arra törekedett, tudva, mindjobban szűkül a rendelkezésre álló tér, hogy maximálisan kihasználja mindannak a lehetőségét, hogy ne záruljon be az ajtó a tárgyalások előtt, és így ne tegyék ki az egyházat annak a kockázatnak, hogy közvetlenül összeütközön a kommunista rendszerrel, mielőtt ez szükségszerű lenne, vagyis mielőtt a túlélés szervezeteit ki nem építik.
Milyen esetekben ütköztek a kommunista rendszerrel?
Jellemző példa, amikor 1948. novemberében három csehszlovák püspök, Berán prágai érsek, Császki kassai apostoli adminisztrátor és a Prága melletti Litomerice főpásztora Trochta püspök Adlimina látogatása érkeztek Rómába, és 12. Pius pápa, valamint Tardini bíboros államtitkár azt tanácsolták nekik, hogy húzzák el a kormánnyal való tárgyalásokat, hogy ne teremtsenek alkalmat arra, hogy a kommunisták gyorsan felszámolják az egyházat.
Mi történt a kommunista kormánnyal való kapcsolatok első évei után?
1949-től beszélhetünk a sajátos értelemben vett vatikáni osztpolitik első szakaszáról Csehszlovákiával szemben. Ettől kezdve mind gyakoribbá váltak 12. Pius állásfoglalásai, a Moszkva által vezetett szovjet tömb országaiban tapasztalt kiéleződő egyház ellenesek következtében. ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy Csehszlovákiában a kommunista rendszertől nem lehet semmiféle pozitív gesztust elvárni, mert ők nem akartak diplomáciai kapcsolatot fenntartani a Vatikánnal, és hogy tovább folytatták volna a papság és a rendíthetetlen hívek módszeres üldözését, az egyházi javak elkobzását és a szerzetes rendek bezárását.
Milyen volt 12. Pius állásfoglalása?
12. Pius pápa nyugati keresztény művelődés őrének tekintette magát a bolsevik elnyomással és a marxista szekularizációval szemben. A kommunizmust rossznak tartotta, amivel nem szabad kompromisszumot kötni, mert lényegénél fogva perverz, romlott, és amivel szemben lelki fegyverekkel kell harcolni, mint ami az imádság, a hit tanúságtétele, a vértanúság és a szó ereje. A pápa egyidejileg arra törekedett, hogy gyakorlati módon biztosítsa az egyház túlélését a vasfüggönyön túl, ami azonban a csehszlovák határok hermetikus lezárása után igencsak bonyolultá vált. A kommunisták nagyot változtak, főként amikor a 12. Pius pápa kibocsátotta 1949. júniusában azon személyek kiátkozásáról szóló rendeletét, akik a kommunista párt tagjai voltak.
Milyen reakciót váltott ki a kiközösítés dekrétuma?
A kiközösítés egy sereg ellenintézkedés váltott ki a kommunista kormányokból, és 12. Pius pápa az egész keleti blokk ellenségévé lett. Mindazonáltal akadt néhány bölcs kísérlet a Vatikán részéről a kiengesztelődés felé az 50-es években. Ilyen például a szolidaritás kinyilvánítása és anyagi segítség felajánlása a dél-szlovákiai 1954-es árvíz kapcsán, a mindezen gesztusokra a kommunista rezsim Csehszlovákiában megáltalkodott hallgatással és így elutasítással válaszolt.
Milyen volt a 12. Piuszt követő pápák irányvonala?
A 12. Pius követő pápák, 23. János és 6. Pál eljutotta a következtetésre, látván, hogy a kommunista rendszerek mind ellenállóbbnak bizonyulnak, és a földrész megosztottsága tartósabb az előre vártnál, és hogy bármiféle radikális változás kísérlete atomháborúhoz vezethetne, és így csak a párbeszéd, a feszültség enyhítése garantálhatta a világ békét és a vasfüggönyön túl a kemény üldöztetés szenvedő egyház túlélését. A Szentszék által bevezetett lépések arra törekedtek, hogy a kommunizmussal való szembenállás helyett a párbeszédre törekedjenek, amit az oszpolitik névvel jelölnek. Ez a jelenség elválaszthatatlanul összekapcsolódik a neves vatikáni diplomata személyiséggel, Agostino Casaroli bíborossal.
A Václav Kolaját csehországi szentszéki nagykövettel a prágai bársonyos forradalomról készített interjú második, befejező részét a jövő hét elején sugározzuk.
Adásunkat Ferenc pápa augusztus 17-i szombati Twitter üzenetével zárjuk. Istennel az élet nehézségei nem maradnak csak a mi válunkon. A Szentlélek siet a segítségünkre, hogy erőt adjon és bátorítson minket a terhek hordozásában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.